Istennek igéje, melynek alapján az üzenetét hirdetni kívánom ma közöttetek, megtalálható a zsidókhoz írott levélnek az előbb felolvasott szakaszában, az első rész első és második verseiben. Így szól hozzánk Istennek igéje. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Amen. Kedves testvéreim, olyan nagy öröm volt hallgatni ezeket a dicsőítő énekeket, és olyan nagy öröm volt hallgatni a zsidókhoz írott levélből a hozzánk szóló igét, Istennek kegyelmét, szinte visszhangzott arra, amit most mondani szeretnék nektek. Miután régen, sokszor és sokféleképpen szólt az Isten az atyákhoz, a proféták által. Ezt az igét forgattam a szívemben, és közben egy ilyen bevásárló központban ültem, kávét is rendeltem, néztem kifelé az ablakon, és megpillantottam egy tarka ruhába öltözött krisnás hölgyet. Szemmel láthatólag valami vidámság volt benne. Valami olyasmi, amit magunk között is olyan gyakran tapasztalunk, amikor Istent dicsőítjük. Én éreztem rajta, hogy valahogyan, mintha Isten megszólította volna őt, valahogyan megérintette őt, de valahogy nem egészen stimmelt a dolog, hogy akkor mégis miért kellett neki elhagynia a mi kultúránkat? Miért kellett neki indiai ruhába öltöznie? Aztán lementem beszélgetni vele, és sugárzott belőle a jóság, mert enni adnak a szegényeknek. Ő szolgálatot vállal, és abból tartja fenn magát. Olyan fogadalmat tett, mint ahogyan a szerzetesek szokták nálunk tenni. Kivonult a családjából, sokáig angol nyelvterületen élt. Valahogy ez nem stimmelt nekem össze. Egyrészt látom is benne Isten szavát, megszólítását, és még sincs valami a helyén. Pont ez az ige válaszolt számomra, hogy mi is történt itt. Sokszor és sokféleképpen szól Isten. Ez a sokszor, ez az eredeti görög szövegben azt jelenti, hogy sok részben, mindig rész szerint szólt. Soha nem a teljes kijelentést adta, hanem csak az utolsó időkben. Amikor mi úrunk megszületett, amikor a mi úrunk 2000 évvel ezelőtt tanította az embereket, majd fölment értünk a keresztre, akkor történt meg a teljes kijelentés. Ő hozzájuk is szól az Isten, miért is ne hinném el, de nekünk van meg a teljes kijelentésünk. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Aztán beszélgettünk tovább is ezzel az asszonnyal, és elmondta, hogy ő nekik is vannak az alkalmaikon olyan kéréseik, mint amikor mi a Szent Lelket hívjuk. Aztán csak összevesztünk azon, hogy vajon most akkor Krisna a nagyobb, vagy Krisztus a nagyobb. Ő váltig állította, hogy Krisna a nagyobb, mert ő korábban érkezett. Ő 5000 évvel ezelőtt járt a Földön, hát Krisztus meg hát vagy itt járt, vagy nem. Hát mondom, de hát azért mégiscsak nekem azért tudjuk, hogy ki a nagyobb, de azért nem akartam őt legyőzni. Én azt hiszem, hogy a mi úrunk nem tanított bennünket ilyen szócsatákra, nem akarja, hogy szócsatákban győzzük le, hanem inkább imádkoztam érte. Kapjon valami olyan közvetlen érintést a mi úrunktól, hogy tudja, hogy ki az igazi. Hogy észrevegye, hogy az csak rész szerint kijelentés volt, ez meg igazi. Nem vitatkoztunk tovább is, de hogy vitatkoztunk, békülni szeretett volna velem. És azt mondta, hát ő majd elrendezi szépen a világot, ahogyan őt tanították. Krisztus a parasztokhoz szólt, a halászokhoz, az egyszerű emberekhez azt mondja, az alacsonyabb kasztokhoz, Krisna meg a magasakhoz, a hadvezérekhez. Hát ha akinek van egy kis önbecsülés, hát csak tudja, hogy kihez tartozik. Na hát itt már én is mosolyogtam egy kicsit rajta, de nem akartam vele vitatkozni, mert az sohasem vezet jó eredményre. Hát napok óta készültem erre a szolgálatra, és csak ott csengett a fülembe, hogy miután régen sokszor, sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzá. És hát még megkérdeztem tőle, hogy hát számára ki az a Krisna? És hát valami ilyesmit válaszolt, hogy a hinduizmusban a Visnu 8. megtestesítője, a hinduk legszentebb szövege szerint maga az Istenség legfőbb személyisége. Ő az eredet és legfőbb személy, aki személyesen az energiáin keresztül egyszerre jelen van mindenhol, miközben eredeti örök tudással és boldogsággal teli transzcendentális formában mindig lelki, világbeli lakóhelyén tartózkodik. Hát valahogy úgy, ahogyan mi képzeljük, hogy Krisztus a lelke által a földön van, ő maga meg a mennyben az atya jobbján. Valahogy így mondanánk azt is. Milyen sok az egyezés. Aztán udvariasan elbúcsúztunk ettől a hölgytől. Szép nyári napsütéses idő volt, leültem egy padra olvasni, kinyitottam a zsidókhoz írott levelet. A harmadik vers rögtön így szólt. Ó, ő Isten dicsőségének kisugárzása, lényének képmása, ki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Örültem nagyon ennek az igének, mert valahogy azt éreztem, hogy megelevenedett az ige. Nem csak úgy benne van tananyagként a Bibliában, hanem abban a pillanatban szólt hozzám. Ott megerősített, hogy valóban. A mi Krisztusunk az igazi, ő az, aki ebben a pillanatban is szól hozzánk. Ahogyan később a 4. fejezetben is a zsidókhoz írott levél olyan hosszan magyarázza, hogy egy napot ismét mának jelöl ki. Dávid által hosszú idő múlva így szól, ahogyan előbb is mondtuk, ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a szíveteket. Ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Ma, a mai napon a fiú által szól hozzánk. Nem csak az apostolok idejében szól hozzánk Isten, hanem a mai napon is. Ő helyre teszi a mi eltévejedéseinket, és én hiszem, hogy nem csak nekem szólalt meg ez az ige, hanem majd ezt az asszonyt is el fogja érni. És ő az, aki nem úgy, mint Krisna, nem a vágyainkat jött el beteljesíteni, hanem aki megtisztított minket bűneinktől. És ebben hogy ő megszerezte számunkra az üdvösséget, ebben egyetlen, megismételhetetlen, és nincsen más. Ő az egyetlen tökéletes. Ki a nagyobb vajon? Az, aki ma is jelen van. Aki ma is szeretetével magához fogad, és aki ma is megtisztít bennünket. És ő maga mellé vesz a szolgálatba. És aki gondoskodik ezután rólunk. Felfoghatatlan egy átlagembernek, hogy hogyan tud ő átlépni így a kasztokon, hogyan tud lehajolni egy halszagú halászemberhez, és hogyan tudja megtisztítani, fölemelni az ő dicsőséges szolgálatára. Mert felfoghatatlan számunkra az a dicsőség, amit Isten közelsége jelent. Ézsaiás proféta könyvében olvasunk erről egy gyönyörű szakaszt a 6. fejezetben, hogy Uzzia király halála évében láttam az urat, amint egy trónon ült, magasztos volt és felséges. Palástja betöltötte a templomot, szeráfok álltak mellette, 6-6 szárnya volt mindegyiknek. Kettővel az arcát takarta el, kettővel a lábát takarta el, kettővel pedig repült. Ezt harsogták egymásnak felváltva, szent, szent, szent a seregek ura, dicsősége betölti az egész földet. A hangos kiáltástól megremegtek a küszöbök eresztékei, és a templom megtelt füsttel. Ilyen az Isten dicsősége, és amikor az ember válaszol, erre csak egyet tehet. Ahogyan Ézsaiás is mondja, ekkor megszólaltam, jaj nekem, elvesztem, mert tisztátalan ajkú vagyok, és tisztátalan ajkú nép között lakom, hiszen a királyt, a seregek urát látták szemeim. Ekkor odarepült hozzám egy szeráf, kezében parázs volt, melyet fogóval vett le az oltáról. Számhoz érintette, és ezt mondta. Íme, ez megérintette ajkadat, bűnöd el van véve. Vétked meg van bocsátva. Bizony tisztátalan kaszthoz tartozó nép vagyunk, ki tisztátalan ajkú nép vagyunk mind. És nem láthatnánk a királyok királyát, ezt az ő dicsőségét. De ő nem a mi halálunkat akarja az igazságával és ezzel a fényével, hanem ő fel akar emelni bennünket. Magasabbra, mint a maga szeráfjait, magasabbra, mint az angyalait. Micsoda az ember, hogy gondolsz rá? idézi a 8. Zsoltárt a zsidókhoz írott levél. Micsoda az ember, hogy dicsőséggel és méltósággal koronáztad meg. Ezért küldte el prófétáit a régi korokban, és ezért küldte el Krisztust is, hogy királyi tisztében részesülhessünk. Ez az egyik módja, ahogyan szól hozzánk ma is az Isten. De érezzük sokszor, hogy tisztátalanok vagyunk. Ha magunkban nézünk, és különös dolgokból lehet ezt észlelni. Amikor például nem találjuk a nyugalmunkat, amikor megpróbálunk imádkozni, de sehogyan sem sikerül. Mindig közben jön valami, mindig eltereli valami a figyelmünket. Néha a lelkiismeretünk, de néha a mellettünk álló emberek, néha a munka, vagy az időjárás, vagy bármi más. És egyszerűen csak megpróbálunk szólni hozzá, és azt veszük észre, hogy ő nem válaszol. Valahogy érezzük, hogy olyan, mint a telefon, amikor a túlsó oldalán már elment a térerő, vagy kikapcsolt. Mi még kimondjuk a fél mondatot, de már gyanítjuk, hogy nem hallja senki. Van néha ilyen érzésünk imádság közben. Ebből tudhatjuk, hogy valahogy elszakadtunk tőle. Szintén Budapesten, a villamoson ültem, és ott felszállt egy hölgy. Kezében egy ilyen nagyon kis elegáns cseresznyepiros termosz volt. Leült velem szembe, gyorsan kortyolt belőle egyet. Hát kávé volt benne. És éppen nem sokkal korábban a kislányom megkérdezte tőlem, hogy anya, hát miért kávéznak a felnőttek? És én elmondtam neki, hogy hát egyrészt azért, mert nagyon finom az illata. Az embereknek szüksége van arra, hogy abból a szépségből, az illatból időnként magukba szívjanak, és ettől egy kicsit megérezzék Isten jóságát. Aztán azért is, mert néha kell egy kis megállás, amikor kiszakadunk a gondok közül, amikor időt szánunk magunkra, hogy elcsendesedjünk. Ezért is ülünk le néha, vagy egy pohár tejával, vagy kávéval, valamivel. És persze van benne egy kis koffein is, de ez már nem is annyira lényeges. Ezt csak azért kellett elmondanom, mert hát a kislányomnak mégsem volna jó kávézni mégis. Mit tesz ez a hölgy a villamoson? Elfelejti a megállást, elfelejti az illatot, gyorsan beveszi a koffein tablettát, az imádság tablettát, és azt hiszi, hogy minden rendben van. Ilyenkor kellenek a próféták. Ilyenkor kellenek, akik oda jönnek hozzánk, és azt mondják, hogy ez így nincs rendben. Én hiába hiszem azt, hogy bevettem azt a tablettát, ez nem elég. Nem elég, mert szükség van a megállásra. Szükség van megállásra akkor is, hogyha nem hagy semmi. Le kell győzni a világ erőit, és időt kell szánni a csendességre, az imádságra. A kutyafuttákban letudott vasárnapi istentisztelet is. Hát milyen az, amikor ott ül az ember, és végig arra gondol, hogy otthon kislángon hagyta a töltött káposztát. Vagy amikor oda megy az ember egy Krisnáshoz, és azt mondja, hogy ó, hát minden vallás ugyanazt mondja. Ez sincs rendben. De hogy mondja ugyanazt? Akár mennyi hasonlóságot is találunk a kettő között, nem ugyanaz. A lényegben térnek el egymástól. A bűnbocsánatban. Abban, hogy amire mi nem vagyunk képesek, ők arra kérik az embert, nekünk pedig Krisztus ingyen kegyelméből megadja. És ha nem figyelünk, akkor elsodornak bennünket az élet terhei, a bűneink, az elkeseredés. Ezért tehát még jobban kell figyelnünk a hallottakra, hogy valamiképpen el ne sodródjunk. Így figyelmeztet bennünket a zsidókhoz írott levél. Tehát nem csak a bűneink, de a szenvedés, a megaláztatás, a vesztességek, ezek is elsodorhatnak bennünket. Megkeményíthetik a szívünket. Ahogyan a vándorló zsidó nép szívét sem a kifejezetten nem a bűneik keményítették meg, hanem azt, hogy aggódniuk kellett a vízért, a kenyérért, hogy célba érnek-e egyáltalán. Ma is a Szentlélek eleveníti meg az írott igét, és általa szólal meg Krisztusunk szelíden, és néha határozottabban, néha egészen hangosan. Mert az életünkről van szó, az örök életünkről. És néha olyan hangosan kell dörömböljön a szívünk ajtaján. Azt mondja, hogy nekünk bekopogtat, hogy nyis ajtót, mert halálos az az álom, amiben elmerültél. Ilyenkor erőt kell vegyünk magunkon. és figyelnünk kell Krisztusnak a prófétai szavára, vagy az ő küldötteinek a prófétai szavára. Krisztus a mi királyunk, ő a mi főprófétánk, és ő a mi főpapunk is. Mert szükségünk van rá, mint főpapra is. Ha csak dicsőséges királyságába szeretnénk részt venni, a szolgálatban, vagy szót fogadni a minket figyelmeztető szavának, akkor biztosan elbuknánk gyengeségünk miatt. Erre mi nem vagyunk képesek. Bűnben születtünk, és még a Heidelbergi Káté is kimondja, hogy napról napra csak növeljük a bűnünket. Önmagunkban csak ennyire vagyunk képesek. És milyen szépen beszél erről a zsidókhoz írott levél az 5. részében. Minden főpap, akit emberek közül választanak, az emberekért rendeltetett Isten szolgálatára, hogy ajándékokat és áldozatokat mutasson be a bűnökért. Régen sokszor és sokféleképpen mutattak be áldozatokat Istennek a bűnök bocsánatára. Lehet, hogy ez a krisnás asszony a saját életét áldozta oda Istennek, minden szolgálatával együtt, hogy valamiképpen bűnbocsánatot nyerjen. De számunkra ennél tökéletesebb megoldás van. Olyan, ami mindenkinek megoldja az életét. A mi Urunk Krisztusunk rendeltetett értünk Isten szolgálatára, hogy bemutassa egyetlen mindenre elégséges áldozatát a mi bűneinkért. Ő állítja helyre azt a távolságot, ami folyton magunktól csak nőne, közöttünk és Isten közöttünk. És ha nem volna erőnk ajtót nyitni, amikor ő dörömböl rajta? Mert van olyan, hogy fáradtak vagyunk, van olyan, hogy nem tudunk ajtót nyitni, már nem bírunk odafigyelni, akkor ezt a távolságot is le tudja küzdeni. Ő megérint, és talpra állunk az ő ereje által. Az ő főpapi szolgálata által maradunk meg ő benne. Mert nem olyan ő, mint a többi vallás istene, mert senkiről sem olvastuk azt, hogy az ő testi élete idején könyörgésekkel és esedezésekkel, hangos kiáltással és könnyek között járult az elé, akinek hatalma van arra, hogy kiszabadítsa őt a halálból. És meghallgattatott Isten félelméért. Jó lehet, ő a fiú. Szenvedéseiből megtanulta az engedelmességet. És miután tökéletességre jutott, örök üdvösség szerzőjévé lett mindazok számára, akik engedelmeskednek neki. Ilyen csodálatos megváltónk van. Hát hogy lehetne őt bárki másért, bármilyen istenségért otthagyni, vagy elhagyni? Az ő vére által lehetünk részesei az új szövetségnek, amelyről ő maga szól nekünk. És épp az Isten tisztelet elején, a kegyelem igéjét, amikor hallgattuk, pontosan erről szól nekünk, a mi Urunknak az együttérzéséről és az ő kegyelméről. Mivel tehát nagy főpapunk van, aki áthatolt az egeken, Jézus az Isten fia, ragaszkodjunk hitvallásunkhoz, mert nem olyan főpapunk van, aki ne tudna megindulni erőtlenségeinken, hanem olyan, aki hozzánk hasonlóan kísértést szenvedett mindenben, de nem vétkezett. Járuljunk tehát bizalommal a kegyelem trónusához, hogy irgalmat nyerjünk, és kegyelmet találjunk, amikor segítségre van szükségünk. A Heidelbergi K.T. 31. kérdés felelete is összefoglalja számunkra ezt. Miért nevezik őt Krisztusnak, azaz felkentnek? Azért, mert őt az Atya rendelte, és szent lelkével felkente a mi legfőbb prófétánká és tanítónká, aki kijelentette Isten titkos végzését és akaratát a mi váltságunkról. Egyetlen főpapunká, aki testének egyetlen áldozatával minket megváltott, és az Atya színe előtt szüntelenül könyörög érettünk. Továbbá örökké való királyunká, aki minket igéjével és szent lelkével kormányoz, és a megszerzett üdvösségben oltalmaz és megtart. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz, a proféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk. Mégpedig hármas tiszte szerint, háromféle módon. Királyi tisztéből fakadóan dicsősége és a szeretet parancsolata által. Prófétai tisztéből fakadóan pedig figyelmeztető és ébresztő szavával. És a főpapi tisztéből fakadóan pedig életével, halálával és feltámadásával, és az értünk mondott szüntelen könyörgésével. Ne feledkezzünk el a mi Urunk Krisztus figyelmeztető szaváról. Fogadjuk őszinte szívvel, hittel és reménységgel az ő vérén szerzett bűnbocsánatot, hogy mi is részesége lehessünk az ő örökségének, az Isten országa szolgálatának. Amen.